Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tette veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy te vagy ennek a világnak világossága, és hálát adunk azért, hogy elküldted a te fényedet Jézus Krisztusban, hogy most is, amikor belépünk a templomba, ott legyen a fényünkbe a te igéd és szent lelked által ez az igaz világosság. Urunk, tudjuk, hogy a fény, mint a napsugárnak a fénye is, meg tudja örvendeztetni, vigasztalni és erősíteni az életünket és a szívünket. Urunk, szeretnénk ma téged úgy dicsőíteni és úgy dicsérni, hogy az életünk valóban örömtelivé válhasson a te magasztalásodba. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy dicséretekkel magasztalhatunk. Dicsőítünk téged az orgona hangjáért, amely segíti a mi dicsőítésünket. Köszönjük, Urunk, azokat az adottságainkat, amelyeket te tőled kaptunk, amellyel mindegyikkel téged tudunk magasztalni. De, Urunk, te látod a körülményeinket is, amelyek lehúznak minket. És bocsásd meg nekünk, hogy oly sokszor a körülményeinknek engedünk, a betegségeknek, a bánatoknak, a fájdalmaknak és az aggódásoknak. Úrunk, hányszor lelombozzák azt az örömöt, amit itt kapunk tőled a te szent házadba, de talán nem fogadtuk egészen be az életünkbe akkor a te tőled jövő örömöt. Úrunk, segíts most nekünk teljesen megnyílni, hogy örömtelivé válhasson a mi egész életünk, és örömmel tudjunk téged szolgálni, és a bajokat is veled együtt megküzdeni. Így kérünk, légy itt közöttünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom, a Zsoltárok könyvének 117. részéből, mind a két verséből, és az Apostolok cselekedetei könyvének 16. részéből, a 20-tól a 34-ig terjedő versekből. Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Azután az elöljárók elé vezették Pált és Szilászt, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából és meglátta, hogy nyitva van a börtönajtó, kivonta a kardját és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegbe borult Pál és Szilász elé. Majd kivezettette őket és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, is üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Kedves szeretett testvéreim, az emberi gyarlóságok közül talán az egyik, amely leginkább befolyással van a mindennapjainkra, az a hangulat. Nagyon sokszor engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk. Mikor milyen kint az időjárás, mikor milyen lapjárása van az életünknek, mikor örömteli, hol szomorú események történnek velünk, és mi engedjük, hogy mindezek befolyásoljanak, és hatással legyenek ránk. Sőt, van, amikor teljes egészében azt is engedjük, hogy formáljanak minket, és hangoljanak, mint ahogyan a hangszerész felhangolja a hangszereit. Nagyon sokszor így válhat egy emberi élet agresszívvá, vagy életuntá, vagy lehet teljesen öröm nélkülivé, vagy keseredhet meg. Isten igéje pedig arra szeretne bennünket, ezen a szomorkás és esős délutánon rávezetni és kérni, hogy tanuljuk meg azt, hogy minden körülmény ellenére legyen örvendező a mi keresztjén életünk. Pál és Szilász minden körülménynek ellene mondva azt halljuk, hogy imádkoznak és énekkel magasztalják az Urat a börtönben. Filippiben vagyunk, abban a városban, amelyet annak idején Fülöpről Nagy Sándornak, makedón hódítónak az édesapjáról neveztek el, és annak idején is a római birodalom számára nagyon fontos helység volt ez a Filippi, ezért maga Augustus császár meg is erősítette ezt a várost, és az arany körül forgott itt minden. Nagyon befolyásos, jó anyagi körülmények között lévő kereskedelmi csomóponttá vált ez a város. De ugyanakkor, mivel nagyon sok átmenő forgalom volt itt köszönhető a kereskedelemnek, az aranynak, a pénznek, éppen ezért voltak olyan pénzéhes emberek, akik nagyon könnyen tudtak alkalmazásba venni olyan adottságokkal rendelkező embereket, mint akikről olvashatunk Pál és Szilásznak a börtönbe kerülését megelőzően, egy olyan leányról, aki jövendő mondó lélekkel volt betöltekezve. Hát mondani se kell, hogy e leánynak a gazdái nem szívbéli jóságból fogadták őt magukhoz, hanem azért, hogy nyerészkedjenek rajta. Aki kíváncsi volt a jövendőjére, megmondta neki a leány jó pénzért. És amikor elkezdte ez a leány mondani, hogy Pál és Szilász a magasságos Isten követségébe járnak közöttük, akkor nyilvánvaló módon megpróbálták elhallgattatni, nyilvánvaló, hogy Pálék ezért nem fizettek neki, hiszen a Szentlélek is tud kijelentéseket adni, és odáig vezetett ez a dolog, hogy miután ez a leány megszabadult a jövendő mondás lelkülete alól, felszabadították őt Krisztus számára, nyilvánvaló, hogy Pál és Szilász nem lett vonzó a leánynak a gazdái előtt, hiszen elveszítették a bevételük forrását. És ennek köszönhette Pál és Szilász azt a kemény elbánásmódot, hogy a ruhájukat letépték róluk, megverték őket, megvesszőzték, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Pál apostol római polgárjoggal rendelkezett. És hát egészen odáig megy ez a történet, hogy börtönbe vetik őket, mégpedig a belső börtönbe, ami azt jelentette, hogy a legveszedelmesebb rabokat kellett a legbelső börtönbe tartani, hogy megerősített védelemmel tudják őket őrizni. Pál és Szilász ennek ellenére még a biztonság kedvéért kalodába is van zárva, ami azt jelenti, hogy a kezük és a lábuk fogságban van, nem tudják mozdítani. És mégis az a gyönyörű, drága szeretett testvéreim ebben a felolvasott igében, hogy Pál és Szilász a fogsága ellenére sokkal szabadabb, mint azok az emberek, akik őket bebörtönözték, mert az Isten igéje nincs bilincsbe verve. És amikor a reformáció hónapjában vagyunk, ezt mi sem feledhetjük, hogy mi sem vagyunk az élet körülményeinknek a bilincseibe belezárva örökre. Rajtunk múlik, hogy a szívünk meg tud-e nyílni az Isten örömhíre evangéliuma irányába, és rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e befogadni Krisztusnak azt az igéjét, amely örömre, új életre tud bennünket újjászülni. Az egyik teológustól azt olvastam, aki magyarázatában nagyon hosszasan foglalkozik Pálnak és Szilásznak a történetével, Morgan nevezetű ez a teológus, és azt írja, hogy hát ki ne énekelne, hogyha leveszik róla a bilincseket, és kinyílik előtte a börtön ajtó, ki ne tudna énekelni? A keresztény ember a börtönben énekel. Vagyis éppen azok között a körülmények között, amelyek megpróbálnak minket. Nagyon nehéz a körülményeink között az Isten dicsőítését a szánkba venni. Annak idején Luther Márton, aki elveszítette leánykáját és feleségét is, leírja, hogy nagyon hosszú ideig nem tudott beszélni az Úrral. Annyira mélyen szántotta a lelkét a veszteség, a gyász, a fájdalom, hogy elmentek tőle azok, akiket a legjobban szeretett, hogy nem tudott beszélni az Istennel, nem voltak beszélő viszonyban. És aztán rádöbbent arra, hogy ez nem ad örömet sem számára, sem a lelki élete számára. Luther Mártonnak az íróasztalára bele van vésve, számos helyen szinte teljesen befette az íróasztalát, az a bizonyságtétel, hogy baptizmes szum, meg vagyok keresztelve, Istennek a tulajdona vagyok, Krisztusé. És nagyon szép a római levélnek a vallástétele, hogy azok, akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Pál és Szilász ott a börtönbe el nem tudta képzelni előre, hogy vajon milyen jó dolgokat tud az Isten kimunkálni itt a börtönben, amikor elkezdtek imádkozni, és elkezdték az Isten magasztalni. Minden lehetőség bezáródott körülöttük, csak egy dolog maradt nyitva, az Isten felé vezető út, és sokszor mi is így vagyunk. Bezárulnak előttünk ajtók, nem sikerül, amit eltervezünk. Úgy vagyunk vele, hogy azok a gondolatok, amiket szerettünk volna megvalósítani, vagy a munkánkon úgy érezzük, hogy nincs áldás. De az út az Isten felé mindig szabadon áll. Az imádság ajtaja mindig nyitva áll, drága szeretett testvéreim, és Isten ott van és várja, hogy megszólítsuk őt. Egy nagyon szép vers műfordításban úgy szól, hogy vajon kerül-e életed útjába, kő hiába, ha megálltál mellette, és az Istennel a te lelked találkozott, akkor életed útjába minden kő áldást hozott. Kő az úton, Túrmezei Erzsébet műfordításában. Nagyon sok kő van az utunkon. Vannak akkorák, hogy meg sem próbáljuk átvépni őket. Lehetetlen. Vannak olyanok, parányiak, hogy észre se vesszük, és mégis nagyot bukunk ezekben a kövekben. És vannak olyan utak, drága szeretett testvéreim, amelyek úgy indulnak, hogy örömteliek lesznek, és aztán nagy fájdalmak, nagy tövisek adatnak ezen az úton, és elmegy a kedvünk sokszor, és sokan mondják, elment a kedvem még az élettől is. Olyan csodálatos egy borús égbolt, hogy el sem gondolnánk, ugyanis a beborult égbolt fölött süt a nap. Amikor néha felszakadoznak a felhők, és az Isten engedi láttatni velünk, hogy a felhő tömegek fölött ott van az ő kegyelmének napsugara, hát bárki ember fia tekintsen fel így az égre, bármilyen bizalom vagy hit legyen a szívébe, le van nyűgözve, hogy én azt hittem, hogy nincs fény, azt hittem, hogy nem süt a nap, és tessék, ott van a felhők fölött, és rám ragyog. életünknek lelki módon megélt sötét felhői mögött is ott van az Isten, és most is ránk vár, drága szeretett testvéreim, ránk vár életünknek börtöneibe, kalodáiba, bármilyen fájdalom, félelem vagy szorongás kötözze meg most is, ebben az órában a szíveinket és a gondolatainkat, ha elkezdünk imádkozni, nem engedjük, hogy vigyen bennünket magával a pillanat hangulata, a keserűség íze, a felháborodásnak az agressziója, hanem ha engedjük azt, hogy Isten fele induljon el a szívünk, hogy az imádságra azt írja a görög szöveg, hogy ez egy olyan mély az ember lelke mélyéből jövő óhajoknak, kívánságoknak, az Isten elé való feltárása, amely egy oda-vissza folyamat az imádság. Én feltárom a lelkemet az Isten előtt, Isten pedig válaszol rá. És eközben nyílt meg Pálnak és Szilásznak az ajka az Isten magasztalására. Az őrök is ott voltak, a foglyok is ott voltak a szomszédba, de a legnagyobb volt ott közöttük, az élő Isten maga az ő lelke által, és magasztalták az Urat, kalodába zárva, kilátástalan jövővel a szívükben. Ilyenkor úgy elszomorodik az ember, hogy a mi magyar népünk is mennyire kilátástalan, hogy mennyire remény nélkülivé vált a mi magyar nemzetünk, és miben reménykedünk sokszor emberekben, különböző politikai társulásokban, holott Istenben kéne reménykednünk, és végre ő mellette kéne döntenünk. Vannak, akik azt mondják, hogyha most lenne választás, nem is tudják, hogy kinek kéne bizalmat szavazni. Mi keresztény embereként nem folyunk bele ebbe a világba, és ezekbe a gondolatokba, de azt el kell, hogy mondjuk, Isten nélkül nincs élet, imádság nélkül nincs nemzet, és az élő Istenbe vetett reménység nélkül nincs olyan generáció, amely becsületessé fog válni, amely a munkát megbecsüli, amely megbecsüli az értékeit és megbecsüli magát, a szabadságot. Nem a szabadosságot, amely ma van, hanem a szabadságot. Szabadságot az imádságra, az Isten magasztalására, a gyermekeinket hitben való nevelésre. Istenek, ez a mérhetetlen szabadsága az, amely a miénk lehet, mint ahogyan Pálé és Szilászé is volt. És miközben magasztalják az Urat, azt halljuk, hogy nagy földrengés támad, váratlanul és hirtelen ott a börtön környezetében, és megnyílnak a vasrácsok, és lehullanak a bokájukról, meg a csuklóikról mindazok a zárak, amelyekkel oda voltak, bepréselve, beszorítva, megbilincselve, és elindulnak ki a börtönből. A börtönőr az életével felelt a rabokért, és amikor észreveszi, hogy az Úr szolgái sehol nincsenek, a börtön ajtó ki vannak nyílva, akkor milyen megoldáshoz nyúl ez az ember, aki kilátástalannak látja pillanatnyi életét, jövőjét, veszi a kardját és végezni akar magával. Érdemes kicsit nagyító alá venni ennek a pogány embernek a probléma megoldását. Neki nem volt élő reménysége, neki nem volt élő Krisztusa, és Krisztus nélkül idáig jut el az ember. Végzek magammal. Tudjuk, hogy Iskáriótes Júdás számára is lett volna lehetőség. Ha a bűnbánatot és az Isten megbocsájtó irgalmát elfogadja, de nem tudta elfogadni, odaadta a lelkét annak a nagy ellenfélnek, a sátánnak, aki végzett vele. Péter is megtagadta az Urat. De amikor az Úr Jézus szemébe belenézett, ő úgy ment ki a főpap udvarából, összetört lélekkel, hogy megbánta, amit tett, és könyörgött, imádságos szívvel esedezett az Isten megbocsájtó irgalmáért? Vajon amikor mi gondba, bajba kerülünk, és pillanatnyilag kilátástalannak tűnik a jelenlegi óránk vagy a jövendőnk, akkor mi milyen probléma megoldásokkal szoktunk próbálkozni, és olyan a gyermekeinknek és az ifjainknak milyen probléma megoldó készségeket tanítunk meg, mert azok az országos statisztikák, amelyek a probléma megoldó készségét vizsgálják a mi magyar nemzetünknek, arra utalnak, hogy a mi magyar népünk is a legszívesebben eldobná magától a létezését. Elég, ha a szenvedélybetegekre tekintünk, a beteg állapotban, testileg és mentálisan beteg állapotban lévő embertársainkra, s elég, hogyha csak azokat a szuicidiumra, öngyilkosságra hajlamos próbálkozásokat nézzük meg, ha csak statisztikailag is, amelyek nagyon elszomorítóak az országos adatok alapján. Krisztus nélkül nem lehet boldog életet élni. Az élő Krisztusban megújult élet nélkül nem lehet örömteli életet élni. Elérhetünk az életünkbe boldognak tűnő pillanatokat, boldog és feldobottnak tűnő érzületeket. Van, aki a karácsony ünnepét is egy boldog érzésnek tartja, pedig hát ez sokkal több annál. Az Isten öröme költözött le mi közénk a földre, hogy életünk részévé válhasson. Pál és Szilász nem tesz egyebet, mint a nagy próbatételében imádkozik, az Isten dicsőíti, és ez megment egy életet, a börtönőr életét. És amikor megkérdezi a börtönőr, hogy mit tegyek, uraim, hogy megmeneküljek, azt mondják neki, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe is, hogyha ezt el tudjátok fogadni. És azt halljuk, hogy a börtönőr magához fogadja őket, kimossa őket sebeikből, hazaviszi őket az otthonába, ő, aki eddig a börtönbe őrizte őket, megnyitja előttük és Isten előtt otthona ajtaját, és engedi, hogy a családja lelkéig is eljuthasson a Krisztusról szóló evangélium. De sokan nem tudunk idáig eljutni, hogy Isten hazajöjjön velünk. Nagyon sokan eljutnak a templomig, és aztán a templom ajtóba itt hagyják Istent az igéivel együtt, és hazamennek szomorúan, Krisztus nélkül, újból a hangulatoknak kiszolgáltatva magukat. Nagyon kevesen jutnak el odáig, hogy jöjj Uram Jézus velem, gyere velem, haza az otthonomba, haza a próbatételeim közé, jöjj velem a beteg ágyhoz. Hányan imádkoznak így, Uram, akit szeretek, az beteg, jöjj velem haza ő hozzá, a te gyógyító erőd legyen ott közöttünk. Krisztus utitársunk akar lenni, és ő cselekedni akar. Nagyon egyirányú az a hit, amely csak bekebelezni akarja azt, amit az Isten nekünk ad. Isten azt nekünk céllal adja, mint Pálnak és Szilásznak is. Még a fájdalmat, a börtönt is azért adta nekik az Isten, hogy ez a börtönőr megtérjen egész háza népével együtt, és a Krisztusé lehessen. És amikor házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, azt írja az ige. A görög szövegben ez a szó kimondottan azt jelenti, hogy újjongva ugrált az örömébe, olyan, mintha felugrott volna az égig, mintha megmártózott volna az Isten örömében, hogy végre ő az Istené. Ez volt ennek a börtönőrnek az első öröme. Miért van az, drága szeretett testvéreim, hogy az első szeretet Isten iránt és az első öröm a szívünkbe idővel megkopik? Azért, mert ezzel törődni kell. Az örömöt gerjeszteni kell, mint ahogyan a tüzet is. Most már fűtés szezonban vagyunk, és minnyájunk előtt mindennapi élő példa, hogyha nem kapcsoljuk be a gázt, vagy ha a kandallóba nem rakjuk meg a tüzet, és a tűzre nem rakunk rendszeresen fát, akkor az kialszik. Az a Krisztusban való öröm maradhat meg a szívünkben, amit táplálni tudunk, imádsággal és Isten dicsőítésével. Ezért mondja a 117. Zsoltár, hogy dicsérjétek az Urat. Halleluja! Dicsőítsétek az Urat, mind ti népek, és mind ti nemzetek. Enélkül nincs élet, enélkül nincs jövendő, s enélkül nincs öröm. Vajon milyen a mi örömünk, drága szeretett testvéreim? És vajon milyen a mi Isten dicsőítő magasztalásunk? Vajon milyen a mi imádságunk, amivel az Úr elé megyünk? Sokszor lehangoló, sokszor keserű, sokszor öröm nélküli. Pedig már Isten elé is úgy kéne, hogy járuljunk. Uram, hálát adok neked, hogy meghallgatsz. Dicsőítelek téged, hogy itt vagy velem. Itt a templomba, otthon a szobámba, köszönöm, Uram, hogy imádságot meghallgató édesatyám vagy. Ezt az örömöt vigyük magunkkal, drága szeretett testvéreim, és ne engedjük, hogy a körülmények győzzenek le minket, hanem mi tudjuk legyőzni a körülményeinket imádsággal és Istent magasztaló dicséretmondással. Maga Pál apostol is, akár mondhatnánk, hogy zsoltáros volt, hiszen elég, hogyha a Krisztus himnuszra gondolunk, vagy a Krisztus himnuszra a Filippi levélben, és ő maga buzdít bennünket az énekes könyvünk elején lévő szép kolosséi levélnek az igéivel. Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Tehát nem mondhatjuk Pálra, hogy könnyű volt neki. A börtönben magasztalta az Urat, minket is erre hív Isten igéje, hogy tanuljuk meg megnyitni a szíveinket hálaadásra és dicséretmondásra, és amiközben felemeljük az Isten nevét, és dicsőítjük őt, átéli az Isten dicsőítő ember azt a csodát, hogy Isten felemel bennünket, és megvigasztal, betölt, és szeretetével körülölel. Nem is lehet másért az Istent magasztalni, mint az ő örök megváltó szeretetéért. Így kívánom kedves testvéreinek, Isten megváltó szeretetének, életünk minden pillanatában való megtapasztalását, hogy ez a csodálatos szeretet késztessen és indítson bennünket hálaadásra. Amen. Drága mennyei édesatyánk, a te igéd is itt és most, amikor szól, teljesen rólunk szól, Urunk, mint hogyha mi életünkhöz akarnál most is szólni, mint ahogyan ez így is van, ebben a pillanatban is. Mert, Urunk, mi is foglyok vagyunk hangulatainknak, körülményeinknek, állapotainknak, és olyan sokszor engedjük magunkat legyőzettetni, és belesüllyedünk a keserűségbe, a panaszkodásba, a lelki erőtlenségbe, pedig te rendelkezésünkre állítottad mindazokat a lelki probléma megoldó eszközöket, amelyekkel felülemelkedhetnénk az élet lehangoló és lehúzó eseményein. Kérünk hát, Urunk, hogy taníts meg bennünket lélek által imádkozni. Kérünk, hogy taníts meg bennünket téged dicsőíteni. Engedd meg, Urunk, hogy Isten magasztalása lehessen a mi életünk, mert, Urunk, nagy szükségünk van te reád, az erődre, az örömödre, mint a lélek egyik gyümölcsére, amely legalább olyan fontos, mint a szeretet az életünkbe, és mint a békesség. Így kérünk, Urunk, hogy hagyd lehessünk örömteli Krisztus hordozók ebben a földi életben, és Urunk, akkor, amikor fájdalmakkal látogatsz bennünket, testileg és lelkileg, Urunk, akkor se enged, hogy elfeledkezzünk Te rólad, hanem mint ahogyan Pál és Szilász tette a börtönbe, a kalodába, a bilincsek között, engedd meg, Urunk, hogy eszünkbe juthassanak ők is, és valóban dicsőítése nyílhasson meg a mi szánk. Sokszor azt kérdezzük, miért, és Urunk, Te tudod. Azért, mert teher alatt nő a pálma, azért, mert csak akkor nőhet sudáran, ég felé törve, egyenes törzsel és gyönyörűen a pálmafa, ha a csemete korában terheket helyeznek rá. Urunk, hagyj köszönjük meg most neked ezeket a terheket, hogy terhek alatt akarsz bennünket hitbelileg és lelkileg is növelni. Úrunk, adj nekünk ehhez türelmet, és adj elég bizalmat irántad a szívünkbe, hogy el tudjuk fogadni a tőled jövő terheket és a köveket életünk útján. Engedd meg, hogy ezeket a köveket ne kerülgessük, mint a próbatételek köveit, hanem engedd meg, hogy a köveknél megálljunk, és veled beszélgessünk. Ó, Urunk, légy irgalmas Istenünk, így könyörgünk most is a betegekért, a gyászban járókért, mindazokért, Urunk, akik keresik a boldogságot, az örömöt, kérünk, hogy juttasd el hozzájuk a Te örömhíredet, és hadd lehessünk eszközeid, édesatyánk, mint egykor Pál és Szilász, ami imádságunk és dicséretmondásunk, hadd juthasson el sokakhoz, Urunk, alázatos lélekkel, hogy megnyithassák szíveiket a Te számodra. Így kérünk, Urunk, legyél szeretteinkkel közelben és a távolban, áld meg családjainkat, áld meg gyülekezetünket. Urunk, Te legyél velünk minden körülmény között. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.